olyan, aki
vigyáz.
Vigyáz.
Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 443-as számú énekének eléneklésével. 443-as éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai Isten tiszteletünkön az 59-es számú éneket énekeljük liturgiaéneként. 59-es számú ének az evangélikus énekeskönyvből.
Istenhez kiáltok, és az Úr megment engem. Hallgass meg, Istenem, az én imádságomat, és ne rejtőzz el könyörgésem elől. Szívem vergődik bennem, de én te benned bízom.
Nagy Isten, néked zeng az ének, ki volna más te hozzád fogható, csak
van a mi bántságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színnelvű, gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Nincs mivel dicsekednem előtte, Istenem, mert sokszor és sokféleképpen védkeztem parancsolataid ellen. Nem is kérek más, csak szállj meg engem, és ne vondd meg tőlem irgalmadat az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Ó, konyhatyám, fiat hoz engem, hogy szent fiat viszont hozzád vigyem. Jó voltod, amíg áld az engem, szállást én bennem, szent lelked vegyem. Újjá szűk szívem, így felé dobom, és ajkam téged dicsér boldogan.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Öröm, hogy hű megváltunk, és közben járunk, jobbot felülünk. A választ benne bízva várom, mert benne az ígéret teljesül. Oly boldog vagyok, édes Istenem, hogy hűséged örökké zenkedem.
Imádkozzunk! Urunk, hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, és vezess minket úgy, hogy amit kérünk, a te tetszésedre legyen, és megadhass nekünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a Szent Háromság ünnepe után 10. vasárnapra rendelt szent igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumában 19. fejezet, 41. versétől a 49. ő a következőképpen. Tehát az igét olvasom Lukács evangéliumában, 19. fejezet, 41. versétől a 49. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szól: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utad, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földet tibornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat. Ezt mondva nekik: megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók, a népvezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten szent igéjét. Válaszul Isten igéjére, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklon, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön elítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 483-as számú éneket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Pál apostol Korintus beliekhez írott első levelében, annak 12. fejezetében, az első verstől a 11. a következőképpen. Isten igény tehát Korintus beliekhez írott első levélből olvasom a 12. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta. Van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékait, amint akarja. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvére, nemrégiben volt egyik Isten tiszteleten szó az ajándékozásról, és az ajándékról, és az ajándékozóról, és valóban meg lehet állapítani, hogy nehéz jól ajándékozni. Nehéz jól ajándékozni annak is, aki adja a másik embernek az ajándékot, és nehéz ajándékozni annak is, aki egyébként fogadja az ajándékot. Sokszor a gyerekeken látjuk ezt, hogy miképpen viseltetnek az ajándékokkal. Az ajándék sokszor egy-egy üzenet a másik gyerek számára. Az ajándék mindig meghatározza a helyét a gyereknek a közösségben. Vannak, akik diktálják az ütemet, diktálják a divatot, és amikor megkapnak egy ajándékot, akkor mondják, hogy én már megkaptam azt. Látjátok, nekem már itt van az, amit a tévében most reklámoznak. Én már megkaptam azt. A másik gyerek, aki meg a divatnak a követője, az meg örömmel viszi, hogy most már nekem is megvan az az ajándék. Én is megkaptam azt az ajándékot, amit te megkaptál régebben. Sokszor üzeneteket visznek át a gyerekek egymás felé, és sajnos elvész az ajándéknak a lényege, elvész az ajándék maga. Nem igazán tudja használni sem, mert nem azért vágyott rá, meg nem is azért vette, mert hogy egyébként nagyon örült, hogy azzal játszott, hanem azért, mert a másiknak is megvolt. Tehát nem tudja igazából használni, és tényleg örömöt sem jelent neki a vele való játék. És az meg, hogy kitől kapta, és hogy egyébként az az ajándék hogy jutott hozzá, az már teljesen mellékessé is válik. Az ajándékozó, vagy az a körülmény, az az esemény, aminek kapcsán kapta, az a feledésnek a homályába merül. Hát a lelki ajándékokkal is sokan vannak így, vágynak rá, mert mások életében látnak ajándékokat, és ezért szeretnék ők is azt az ajándékot megkapni. Vágynak rá, mert a trend azt mutatja, mert hát létezik keresztény élet divat is, amit aztán sokan kontroll nélkül követnek, és beleállnak olyan keresztény élet stílusba, ami egyébként nem az Istentől kapott ajándék számára, hanem másik embernek, másik ember hitéletének a lemásolása, és úgy éli az életét, hogy igazából nem az Istentől kapta ajándékba, hanem másolja a másik emberét. Az igénynek az alapüzenete a mai napra ebből a Korintusi Levél 12. fejezetéből, ebből az első 11 versből így szól hozzánk, hogy az ajándékozó lélek az ugyanaz. Sokféle ajándék van, sokféle kegyelmi ajándék létezik, sokféleképpen meg tud az Isten bennünket ajándékozni, de egy a lényeg, arra figyeljtek, hogy az ajándékozó az ugyanaz. Különbségek vannak a kegyelmi ajándékokban, különbségek vannak az Isten erejében, ahogy megjelenik egy ember életében, különbségek vannak a szolgálatokban, de egy biztos, hogy a lélek az, aki ezt közösségbe hozza, egy lélek van emögött. Sokféle ajándék van, de az ajándék az mindig, az ajándékozó az mindig ugyanaz a lélek. És az ajándékozónak alapjoga, hogy a 11. versben látjuk, hogy úgy osztja szét, ahogy akarja, akkor osztja, úgy osztja, és azt oszt, ami neki tetszik. Amit ő úgy gondol, hogy annak az embernek kell. Nem mondhatja az ember, hogy nekem nem most kell, hogy nekem nem így kell, hogy nekem nem az kell, mert a lélek, aki adja, az ő tetszése szerint. És így kapják emberek a lélek ajándékait alkalmasint olyan időszakban, olyan időben, amikor számukra a legjobb, úgy, ahogy az a számukra a legjobb, és azt, ami a számukra a legjobb. Bizonyára itt a korintusi gyülekezetben voltak problémák, hisz az igében lépten nyomon előjönnek különböző tanítások, különböző korrekciók, hogy hogyan lehetne az életüket változtatni, formálni, és mire kellene figyelnünk, és mit kellene elhagyniuk, mit kellene bevenni az életükbe. Miközben a lélek Pál apostolon keresztül óriási kijelentéseket ad, hisz itt a 11. fejezetben látjuk, hogy az úrvacsorának a szereztetési igéit olvashatjuk, hogy hogyan adta nékünk Jézus Krisztus önmagát, a saját testét és vérét. És miközben egy ilyen óriási, alapvető tanítást ad a Szentlélek Pál apostolon keresztül, hogy Pálnak a lélek hatása bele kell tenni azt, hogy de emberek, hát ne különböztessétek meg egymást. Tehát nem elég arról beszélni, hogy Krisztus értünk meghalt, feláldozta önmagát, adta a testét és a vérét, és így vele közösségünk lehet, és örvendjünk ebben, hanem beszélni kell olyasmire is, hogy ember, hát vedd már észre, hogy te hozod a nagy batyudat a közös vacsorához, és te teletömöd magad a tétellel, italval, melletted meg éhezik a másik. Hát vedd már észre. Érzik a testek, hogy micsoda kontraszt van ebben, hogy Istennek a magasztos üzenete hangzik, és közben olyasmire kell figyelmeztetni az embereket, ami alapvető, alapvető kérdés lenne. Az étel megosztása, meg az másik embernek a megbecsülése, a másik ember tisztességének a megadása. Mert hát valószínűleg ott volt közöttük a szeretetlenség, meg az ítélkezés, ott volt közöttük a gőgösség, meg az önzőség, ott volt közöttük a türelmetlenség, meg a bizalmatlanság, és igazából az Istennek az üzenete, Istennek a csodálatos terve nem gömbölyödhetett ki közöttük, mert mindezek az emberi tényezők gátolták azt. És a másik nagy kinyilatkoztatás, ami a felolvasott ige szakaszunk után van, amikor is Krisztus testéről beszél az ige, Krisztus testéről és annak tagjairól, tehát arról beszél, hogy mi az egyház, kik vagyunk mi, ki vagy te, mit adott az Isten egyébként rajtad keresztül ahhoz a nagy egészhez, miközben erről a csodálatos üzenetről beszél Istennek az igéje, aközben beszélni kell arról, hogy egyébként vegyétek már tudomásul, hogy ti is pogányok voltatok. Nem így születtetek, mert Krisztus testének tagjaivá lettetek, hanem a pogányságból jöttök. Onnan jöttök, ahonnan egyébként most azok, ahol egyébként azok az emberek vannak, akiket most ti lenéztek. És húz egy párhuzamot Pál apostol a hívő és a hitetlen élet között, egy olyan párhuzamot, ami egy olyan figyelmeztetés is nekünk, hogy sohasem feledjük azt, hogy egyébként a pogányságban is külső erők mozgattak bennünket, mint hogy egyébként a kereszténységben is külső erő mozgat bennünket. Ne feledjétek, hogy a pogányságban, a bálványokhoz egy olyan lelki hatalom vonzott benneteket, amely fölött ti nem tudtatok uralkodni. Pál apostolnak nagyon komoly üzenet itt az első versekben. Ne feledjétek, pogányból lettetek keresztényi. Tehát úgy tekintsetek ti is a Krisztus nélkül élő emberekre, mint egykori önmagatokra. Úgy tekintsetek azokra, akik nem ismerik még Krisztusban a váltságot, mint akik ti is magatok voltatok valamikor. És hogyha végig gondoljátok, hogy hol volt a ti életetek, akkor fölébred bennetek a vágy arra, hogy elmondjátok a másik embernek is, hogy ne legyen abban a helyzetben, amiből te is kijöttél. Jó lenne tehát, ha mindegyikünk számára világos lenne, hogy honnan jöttünk, és ezért a szívünkben megfogalmazódhatna a hála Isten felé, hogy köszönöm Uram, hogy megszabadítottál, hogy hálát tudnál adni azért az isteni szabadításért, amivel kikerültél abból az élethelyzetből, amiben voltál, és természetesen a szíved pedig odaadhatnád az Isten kezébe, hogy fölébreszte benned a vágyat arra, hogy a hitetlen felé, a pogány ember felé vigyed azt a szabadulás örömhírt, amit egyébként magad is megtapasztaltál. Tudva, hogy a hit az ajándék. Tudva, hogy amit egyébként te megkaptál, az nem a tiéd, az nem te vásároltad, az nem te érdemelted ki, hanem ajándékba megkaptad a Teremtőtől, a Megváltótól és a Megszentelőtől. És a másiknak ugyanúgy szüksége van rá, mint ahogy neked szükséged volt rá, és a másik még nem tudja, hogy szüksége van rá, még ő nem érzi, hogy Krisztus szabadítása nélkül az élete még nem teljes, csak azt tudja, hogy valami baj van. Viszont te láthatod, és te viheted felé azt az örömüzenetet, hogy nem kell a néma bálványoknál tölteni az életedet, nem kell kilátástalanul tölteni az életedet, mert Krisztusban szabadításod van. Legyen benned féltő szeretet a nem hívő emberek felé, hisz te is onnan jöttél. Te is az voltál. A te régi éled is ugyanaz, mint azok, akik egyébként most esetleg lenézed őket, és úgy gondolod, hogy te külön vagy tőlük. De a párhuzam ott áll fönn, ahogy Pál apostol elinteszi, hogy a pogány embereket is valami külső erő sodorta a bálványok felé. Valami benne volt az életükben, ami kényszerítette őket, hogy ezekhez a néma bálványokhoz menjenek. Valami szellemi hatalom tereli az embernek az életét, hogy ezek az idegen istenek, ezek a bálványok uralmuk alá vonhassák az embernek az életét. Valami külső erő tereli az embernek az életét. És sokszor észreveszi ezt az ember, mert ez a külső erő egyébként be tudja dugaszolni az embernek a fülét, mondjuk az Isten tiszteleten, egy ige hirdetésen. El tudja vonni a figyelmét az ige hirdetésről, az igéről, az Istennek a megváltó szavából. Az idegen erők, a külső erők úgy mozgatják az emberét, hogy nehogy az Isten dolgaival foglalkozzon, hanem terelődjön el az élete. Sokszor emlegettem, szélbúcsú testvérünknek volt egy ilyen megállapítása egy ifjúsági héten, éppen a múlt hetekben jött el ott a cigány testvérek között is, hogy egy ifjúsági héten voltunk, volt ott vagy 100 fiatal, és az Isten igéje szólt, Isten igéje elcsendesítette az embereket, és tényleg egy olyan áldott csendben voltunk ott jelen, amikor egyszer bejött a telepnek a kutyája, besétált a gyerekek közé, és abban pillanatban fölborult a rend. Fölborult a csend. Nem az volt a probléma egyébként, hogy most egy állat bent van, és akkor az állat az nem való egy áhítatóra, vagy egyebek, hanem az volt a probléma, és ezért nevezte búcsú testvérünk a sátán kutyájának ezt a kutyát, mert hogy az Istennek a munkája, ami elkezdődött az ember szívekben, az valami miatt szétrombolódott. Mert bejött valami külső tényező. Mert bejött valami külső hatalom, ami az embernek a fülét bedugt, embernek a szívét elvonta, embernek a gondolkodását elvonta, attól, ami egyébként fontos volt számára. Tehát valami külső erő vonja az ember életét, még úgy is, hogy egyébként nem tud róla, és ezek a bálványok szeretnék, ezek az idegen istenek szeretnék eluralni az ember életét, szeretnék magukénak tudni az ember életét. Még úgy is, hogy egyébként templomba járó az ember. Még úgy is egyébként, hogy gyülekezeti kötődése van. Úgy is szeretné elulani. Nem baj, üljen nyugodtan az Isten tiszteleten. Csak ne engedj annak az isteni szónak, ami egyébként elhangzik az Isten tiszteleten. Ne engedjél annak, amit az Isten szeretne neked mondani. Legyél ott, üljél be. Nyugtasd meg magad. Úgy menjél haza, hogy minden rendben van. Csak ne engedd, hogy az Isten igéje működjön az életedben. Olyan megdöbbentő egyébként ez. Hogy az ördög nem úgy rombol, hogy oda megy az ember, és azt mondja neki, hogy nincs Isten, ne higgyél Istenbe. Vagy nem azt mondja, hogy ne járjál el gyülekezetbe, vagy ne járjál el Isten tiszteletre. Mert akkor az ember rögtön leleplezi. Hát mi dolog ez? Miért mondja ezt nekem? Tehát ebben akkor rögtön kilóg az ördög lába a zsákból. Kilóg a lóláb. Hanem azt mondja, hogy maradj nyugodtan. Gyere Isten tiszteletre. Kap szolgálatot is. Dolgozhatsz. Csak nehogy megnyíljon a szíved, nehogy megnyíljon a füled az Isten igényére. Nehogy elkezdjen működni benned, hanem majd én mozgatlak téged. És ezek a szellemi hatalmak vonzzák az embert, viszik az idegen bálványokhoz. Még ilyen akár keresztény mázzal nyakon öntött embernek az életét is. És az a közös bennük egyébként, hogy a szabadító Istentől akarják eltávolítani az embernek az életét. Hogy nehogy az ember át tudja élni a naponkénti szabadításnak az örömét, nehogy át tudja élni azt az egyszeri megtérés örömét, amikor az Isten megváltja az ember életét. És hogy ezek mik lehetnek? Hát nagyon sokszínű a dolog, van, amikor egy hobbin keresztül jön, van, amikor egy munkán keresztül jön, egyébként egy foglalkozáson keresztül jön, és a foglalkozásból adódik, hogy az ember mindig meg tudja indokolni, hogy hát miért nincs idő Istenre, miért kell, és a hobbi is, hogy most ezt kell, most azt kell csinálni. Időt, energiát és pénzt veszel az ember életéből. És aztán persze a nem látható világgal való kapcsolódás az eléggé nyilvánvaló módokon is megnyilvánul, amikor az ember már elkezd tudakozódni a nem látható világ erőitől, és elkezdi a horoszkópot nézni, meg az ezotériába elkezd kutászkodni, akkor mi is lesz az én jövőm, meg akkor mit is ad most nekem ez a mai nap. és akkor már rögtön el van véve az élet az Isten kegyelme alól, és beteszi az életét egy olyan idegen lelki hatalom alá, aminek a vége aztán tudjuk, hogy az, hogy az ördög azt szeretné, hogy az ember elpusztuljon, és sose legyen Isten szolgálatára alkalmassá. Tehát ilyen a horoszkóp meg az ezotéria, de sokszor egyébként akár az irodalmon vagy a zenén keresztül is megérkezik ez. Vannak, akik oda kötődnek olyan zenei stílusokhoz, vagy olyan irodalmi művekhez, amelyeken keresztül ugyanez a lélek elkezd működni az ember életében. De aztán természetesen a modern eszközök is komoly csatornái lehetnek ennek, hisz rengeteg olyan játékot, számítógépes játékot kitaláltak már, de egyébként nem csak számítógépes, hanem akár ilyen kártyás játékok is, amelyek az ember életét úgy akaratlanul, vagy úgy, hogy nem is veszi észre, viszi el az Isten közeléből, és beteszi egy olyan búra alá, amivel aztán nincsen szabadulása. Idegen Istenek uralma alá került az embernek az élete, mert ott van mögötte az a láthatatlan vonzás, ami erősebb, mint az ember. Természetesen egyedül Krisztusban van a szabadulás, mert Krisztus az, aki erősebb minden szellemi hatalomnál. Nos, tehát mondja Pál apostol, hogy látjátok, hogy milyen erős vonzás volt a pogány életetekben a néma bálvány istenek felé, és a kereszténységben is hatalmas vágy, hatalmas vonzás van. Vegyétek észre, hogy az Isten szent lelke működik bennetek, és az Isten szent lelke húz és von titeket, és itt van a párhuzam, hogy a pogány életetekben is van egy nem látható világ felé való vonzás, a sötét oldal felé, és a keresztény életetekben is van vonzás, tehát nem a saját erőtök, nem a saját produkciótok, hanem külső erő vonja az életeteket, és húzza oda maga mellé. Tapasztaljátok meg, hogy ez a vonzás működik az életetekben. Ott van Jézus Krisztus, aki vonja az életeteket és adja az áldást. Mert nem mondhatja senki sem, mondja, olvassuk az igében, hogy Jézus Úr csak is a Szentlélek által. És ez a Jézus Úr, ez nem csak egy tőmondat csupán, hogy Jézus Úr, hanem ez az első hitvallás. Ez az első hitvallás, amiben egyébként minden benne van. A későbbi hitvallások, például az apostoli hitvallás is, amit az imént elmondtunk itt az Isten tiszteleten, annak a kiegészítése. Mert még az embereknek mindig hozzá kellett tenni valamit, hogy világos legyen, hogy mit gondolunk az alatt, hogy Jézus Úr. De egyébként az apostoli hitvallás is, vagy akármelyik hitvallás, az Atanázuszi is, ugyanarról beszél, hogy Jézus Úr. Jézus megváltó Úr, Jézus fejedelem, a világnak a fejedelme. Jézus legyőzte az egész világot. Csak részleteiben bontja ki, hogy hogyan viszonyul az Atya, Fiú és a Szentlélek vonatkozásában ez a rövid bizonyságtétel, ez a rövid hitvallás. És ez az Úr, az életed Ura, ha az életedet az uralma alá tetted, akkor az Úr megajándékozza az életedet. És olyan jó látni, hogy ebben az ige szakaszban arról beszél az Isten igéje, hogy az Isten szeretne megajándékozni téged. Szeretne megajándékozni bennünket. Szeretné az ajándékát odaadni. Természetesen, ahogy említettem, a 11. versben ott van, hogy a lélek adja, osztja, akkor is úgy, ahogy az neki tetszik, de ez nem a léleknek az öntörvényű működése, hanem ez is ugyanott alatta van annak, hogy Jézus az Úr. Jézus Krisztussal nézve osztja a Szentlélek az ajándékait. Nem öntörvényűen, a Szentlélek öntörvényű munkálkodásokat. A lélek Jézus Krisztus együtt működik, és együtt adja az ajándékot. Ahol Jézus Krisztus az Úr, ott a lélek adja az ajándékait. Adja az ajándékokat, mert hát ő a pártfogó. És a lélek ajándéka, ez a karizma, ez az idegen szó, ami a Szentlélek ajándékát lefedi. Ez az ajándék, a karizma sokszor megcsavarja az emberek gondolkodását, mert úgy gondolják, hogy a karizmatikusok, azok a kisegyházak vagy neoprotestáns egyházak, akik magukat így definiálják, több hídgyülekezet és a belőle önállósodott kiszakadt meg újonnan létrejött gyülekezetek, akik magukat karizmatikusnak definiálják, de a karizma ez nem az ő privilégiumok, az ő lehetőségük, hanem az Isten szent lelkének az ajándéka a karizma, és bennünket tavaly augusztus 20-án vendégeink voltak itt messziről, egy teológus és egy alkotmánybíró házaspár volt itt nálunk, és amikor egyik szünet volt, akkor az alkotmánybíró odajött hozzá, és mondja, hogy, hogy ti karizmatikusok vagytok. Hát mondom, ha úgy érted a karizmatikusságot, hogy a Szentlélek ajándékának birtokosai vagyunk, akkor ezt elfogadom, és azt mondom, hogy igazad van. Ha úgy gondolod, hogy valami neoprotestáns egyházhoz tartoznánk, vagy másolnánk az életüket, vagy tőlük vennénk valamiféle gyülekezeti modellt, akkor nincs igazad. De egyébként valóban a karizmának a birtokosai vagyunk. A karizmával megajándékozottak vagyunk. Ki a maga ajándékával? Nem azonosok az ajándékok, nem azonosok a szolgálatok, de az Isten szent lelkének ajándékát bírja az ember. És ebben az igében is itt nagyon pontosan előttünk van, hogy a legfontosabb ajándék ebben a korintusi levélben is a hit, aztán itt először. De egyébként a másik, amit sokszor emlegetünk, vagy emlegetek, hogy a legfontosabb kegyelmi ajándék az az örök élet. Mert Krisztusban kapott örök élet a legfontosabb ajándék, amit egyébként hitáltal, vagy bocsánat, kegyelemből hitáltal kaphat meg az ember. Tehát kegyelemből hitáltal kapja meg az ember az örök életet. Ez a legfontosabb kegyelmi ajándék. És ezután vannak még az Isten lelkének ajándékai, amelyeket egyébként adja a lélek akkor, amikor arra szükség van. És valóban átélhetünk csodákat. Amikor a csodagyógyításról beszélnek, akkor sokszor megint ilyen speciális gyülekezetekre gondolnak, ahol csodagyógyításokat csinálnak, kihívják, hogy akkor jöjjön ki, maga vak, akkor megsimogatja a szemét, és most már akkor lát, vagy maga béna álljon ki a tolószékéből, és akkor menjen el tolószék nélkül. Nem ezek a csodagyógyítások, amiket egyébként itt az ige is beszél, hanem azok a gyógyítások, amelyeket megtapasztalhattunk mi is már nagyon sokszor, hogy ott van egy ember, aki oda van kötve az alkoholizmusához, és akkor az Isten megszabadítja őt, meggyógyítja. Vagy sokszor, amikor ott van az ember a bezártságában, akár a depressziójában, vagy a kommunikáció képtelenségében, mert nem tud egyébként kapcsolatot teremteni emberekkel, és az Isten kiszabadítja, kinyitja az életét. Olyan jó látni ezeket a csodákat, hogy az Isten adja. Nem akkor, amikor én ezt mondom, tehát nem a lelkésznek a privilégium, ezt most azt mondom, akkor ez az oldal gyógyulja meg a náthától, és akkor most nem lesz senki sem náthás. Nem a lelkész, vagy nem valaki irányítja ezt, hanem az Isten szent lelke adja akkor, amikor ott szükség van. És akkor miért nem adja, akkor vetődik fel a kérdés, amikor ott van egy rákos kisgyerek, és meghal a rákban. Miért akarja ezt az Isten? Miért nem adja, ha adhatná? Merül fel a kérdés. Azért, mert az Istennek nem az a célja, hogy mi a földi életünkben hosszan éljünk is, és boldogan éljünk, hanem hogy éretten menjünk el a földi létünkből. És a csodagyógyítás az akkor van, amikor az Isten szent lelke adja, és a bizonyságát akarja adni az embereknek. Valamiféle küldetése. Ha nem azért kapjuk, hogy ezzel mi örüljünk, akár a hitünkkel, vagy az örök életünkkel, vagy a gyógyulásunkkal, hanem azért adja, hogy szolgáljunk vele. Hogy valamiféle ráébresztés legyen az emberek életére nézve. Tehát jó látni azt, hogy az Isten adja a szabadulást, meg adja a profétálást is, az Isten igényének a továbbadását, sokszor egy kisgyereken keresztül, sokszor egy maga tehetetlen ágyban fekvő betegen keresztül, sokszor fiatal erős emberen, aki tud menni és szolgálni az Úrnak, de az Isten adja a proféciát, adja az Isten igényét az ember szájába, hogy a hit, az a hallás útján valóban terjedhessen. És aztán látjuk, hogy itt van a nyelveken való beszélés, vagy hát itt alapvetően ebben a 12. fejezetben arról beszél, hogy a nyelveknek a különböző fajtáit, Károly így is fordítja, hogy a nyelvek nemeinek az ismerete, és ennek az eredeti szónak ott van, hogy a nyelveknek a gyökerei, vagy a leírása, vagy ezeknek az ismerete, és ezeknek a magyarázata az, ami lelkiképpen adatik. És aztán később a 14. fejezetben ott valóban a szólásról beszél Pál apostol, hogy a nyelveknek a szólása, a különböző nyelveknek a szólása, amit egyébként megint kisajátítanak bizonyos közösségek, és azt mondják, hogy ez a nyelveken szólás, ami a mi gyülekezeteinkben van, holott ennek akkor volt üdvösség történet szempontjából helye, és az Isten azt akkor használta. És Nem lehet kizárni, hogy az Isten nem fogja elhozni azt az időt, vagy nem jön el az az idő, hogy újra kell használni. De egyébként az egyház történetből kikopott, és nem volt szükség rá, mert Isten az ő lelkén keresztül tudta szólítani a pogányokat. Nem volt szükség a nyelvek szólására, nyelvek magyarázására. Tehát csodálatos látni ezt, hogy az Úr megadja az ajándékot kinek-kinek, az szerint, hogy mit tud használni és mivel tud használni. Tudja használni az embereket az ő országának építésében, hogy az örök élet és a hit ajándékot legyen az embereknek a szívében. De mindezek mögött ugyanaz a lélek van. Senki sem verheti a mellét, hogy én ebben a szolgálatban vagyok. Hogy én ezt értem el a hívő életemben. Én ezt az ajándékot kaptam. Mert amögött, mind mögött ugyanaz a lélek van, és nincs különbség egyáltalán. Nincs különbség szolgálatokban, nincs különbség isteni erőkben, nincs különbség isteni ajándékokban. Mind mögött az a szent élek van, akiről Jézus Krisztus úgy beszélt, hogy én most elmegyek, de elküldöm a pártfogót, aki majd megtanít titeket mindarra, amit én mondtam nektek. Megérteti veletek, hogy mi volt az én mondandómnak az üzenete. És világosan látjátok mindazt, ami egyébként számotokra fontos ahhoz, hogy az örök üdvösség részesei legyetek. És ez a lélek küldi az ajándékait, és hozza az ajándékait ma is. Engedd, hogy a szívedbe beültethesse. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy lelked által mondhatjuk azt, hogy Jézus Úr. És mondhatjuk azt is, hogy Abba Atyánk, és mondhatjuk azt is, hogy Amen, és dicsérhetjük és magasztalhatjuk a nevedet, mert Te nyitod meg a szívünket a magasztalásra, a dicsőítésre. Így állj meg bennünket egyenként, Urunk, hogy nevessük meg azokat, akik még nem ismernek Téged, hisz mi is abból a létformából érkeztünk. Hogy ne különböztessük meg egymást, hanem lássuk meg, hogy ugyanaz az Úr műveli a testvérnek a szívét is, és ugyanaz a lélek adja az ajándékot, kinek-kinek a mértéke szerint. Hálás a szívem, Uram, hogy így lehetünk mi egy testvéri közösségé itt ebben a gyülekezetben, ebben az egyházban és a kereszténységben az egész világon. Köszönjük, hogy Te nem hagysz bennünket egyedül, elküldted a pártfogót, és köszönjük, hogy pártfogóként az egész életünk ott lehet a Te kezedben, és nem szenvedünk szükséget sohasem szóban, nem szenvedünk szükséget isteni útmutatásban. Köszönjük ezt néked, Urunk, hogy így futhatjuk be földi pályánkat a Te dicsőségedre, és így állhatunk meg Te előtted majd ott a menny kapujában, dicsérve magasztalva a Te nevedet, amikor Te vagy minden mindenekben, és már nincs bűn, meg nincs sátán, meg nincs kísértés, csak Te vagy, Uram. Vágyunk erre itt földi létünkben is, és várjuk ezt az eljövendő országban is. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Első vasárnap lesz úrvacsorás istentisztelet. Mindenkit hívunk és várunk az Úr testének és a vérének közösségébe. Arra a kegyelemre és bűnbánatra, amit mindezek mögött kaphatunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy a hétközi alkalmaink a asszonykör hétfőn 17 órakor kezdődik, kedden a babamama kör 9 órakor. Biblióra pedig 17 órakor itt a gyülekezeti központban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Csütörtökön cigány testvérekkel megyünk közös asztal cigány konferenciára. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban Encsen leszünk, Bakai Péter cigány referens szervezésében. Az Encsi kollégiumban leszünk elszállásolva, és ott a Fancsali, Csenyétei cigány gyülekezet és a Fancsali gyülekezet vendégszeretetét élvezzük majd. Kérem, hogy hordozzák a testvérek imádságban, hogy azok, akik készülnek, el tudjanak jönni, hogy ott Isten igéje működhessen, szólhasson, és megtapasztalhassuk a Szentléleknek ezeket a csodáit, amikről itt is szó volt az ige hirdetésben. Hát hirdetem a testvéreknek, hogy sok minden történt, születés és meghalás, mint ahogy bizonyára hallották a testvérek, a Bánszki családban megszületett a Kata, felügyelő úrunknak a lánya megszületett. Információim szerint jól vannak, bár most nincs itt az apuka, nem tudom, hogy látogatóban van-e, de megszületett és egészségben született, és 3 kiló 30 dekával született, meg 51,3 centivel, tehát nagy leányzó született a Bánszki családba. Viszont meghalt Kosina Józsi bácsi, akinek a temetése kedden 14 órakor lesz a nyíregyházi temetőben, a régi ravatolozóban, akik el tudnak jönni a temetésre, gyászoló családdal együtt lenni, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Ez az életnek a rendje, hogy születünk és meghalunk, az életet nem lehet túlélni, mondta valaki ezt a nagy bölcsességet, és ebben tényleg benne van, hogy az életnek ott van, az életben ott van a halál, el kell mennünk ebből a földi létből valamikor, az nem mindegy, hogy hogyan, az nem mindegy, hogy milyen szívvel hagyjuk itt a földi pályafutásunkat. Testvérek elé hozom még így a születés, a meghalás, meg a nyomorúság közepette, hogy tegnap bent voltam Süveg misinél, bizonyára ismerős a testvéreknek, a édesanyja járt ide a gyülekezetbe, régebben meg hát Misi is jött velünk gyerekhétre annak idején, súlyos balesetet szenvedett, bent van a kórházban, egy beszélgetésre mentem hozzá, és kéri, hogy imádságba hordozzuk, mert testi és lelki nyomorúságban van. Szeretné, hogyha a gyülekezet mögé állna. Engem is kért, hogy lelki gondozói beszélgetésre menjek be hozzá, Madány Laci rendszeresen jár hozzá és beszélget vele, de talán felelevenedtek benne azok a régi emlékek ott a gyereketekről is. És kérte, hogy menjek be hozzá. Nagyon nehéz helyzetben van, ilyen mellkastól lefelé megbénult, mert a baleset következtében eltört a gerince, és a keze is rehabilitálásra szorul, de egyébként a gondolkodása meg jól működik, tehát nem sérül meg az agya. Nehéz helyzetben van, ezért kérte, hogy, és én is kérem a testvéreket, hogy hordozzuk őt imádságban. Tehát vannak örömök, kihívások, nehézségek az ember életében. Így tekintsünk egymásra, és így éljük a gyülekezeti közösségünket, mint ahogy az igében is benne volt, hogy figyeljünk egymásra, nézzük a másik embernek a nyomorúságát, nehézségét, és tiszteljük a másik embert úgy, ahogy azt az Úr a szívünkbe adja. Hát ezek az örömeink és nehézségeink, és hirdetem a testvéreknek, hogy a kiáratnál majd vásárolhatnak azokból a termékekből, amelyek a földprogramban termelt gyümölcsökből készítettek el, paradicsomlé, savanyúság és egyebek vásárolhatók. A munkának a továbbfolytatását szolgálja az ebből érkező bevétel is. Legyen előttünk még ez az imádságlista is, ami itt van a hírlevelünkben, vigyük haza, és legyen az egész héten előttünk, hogy vannak testvérek, akik szeretnék, hogy ima közösségben legyünk, az Úr előtt hordozzuk az életüket. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük 460-as számú énekünket, 460-as ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt.
Nézd meg szíved!
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked mérhetetlen nagy szeretetedet, kegyelmedet, amivel körbeöleled ezt az egész világot. Köszönjük néked a teremtett világunkat, köszönjük benne az emberi életet, köszönjük benne, hogy ebben az emberi életben a mi életünk is egy apró pici pont lehet, de add meg, hogy mindaz, amit ránk bíztál, föld életünk során azt meg tudjuk valósítani, hogy be tudjuk futni azt a pályát, amit elénk helyeztél. Azzal az adománnyal, azzal a lelki adománnyal, amit te adtál, azzal az útmutatással, amit te adsz elénk, és azzal az áldással, amivel tudod kísérni ezt. Köszönjük, Urunk, hogy itt a gyülekezetben élhetjük az életünket. Köszönjük, hogy Krisztus testének tagsága csodálatos lehetőség számunkra. Köszönjük, hogy minden testnek, minden tagnak nagy tisztessége van, és mindenre nagyon nagy szükség van. Add meg, hogy ne azt nézzük, hogy ki kicsoda, ki mit tesz, hanem azt, hogy testednek tagja lehetünk. Így adunk hálát, Urunk, a gyülekezetért. Csodálatos áldás, Uram, hogy gyülekezeti közösséget adtál, hoztál létre. Már az első keresztjének életében megvoltak ezek a közösségek. Köszönjük, Urunk, hogy mi is átélhetjük itt az Isten tiszteleti közösségben a jelenlétedet, a testvéri közösséget. Úgy köszönöm néked, hogy gyülekezetben vannak szolgálók, a szolgálók megélik az életüket, a szolgálatukat. Adnak, hogy ezeknek gyümölcsei táplálhassák az életüket, gazdagíthassa az életüket, és ez a gazdagítás sokak számára kiárathasson. Köszönjük, hogy a hit az hallásból lehet, a hallás pedig Isten igéje által, és így kegyelemből, hit által örök életünk lehet. Csoda ez, amit elénk adtál, Urunk, és még nagyobb csoda az, hogy megtapasztalhattuk személyesen. Áld meg bennünket itt a gyülekezetben, de légy egész egyházunkkal, áld meg püspökeinket, felügyelőinket, espereseinket, lelkészeket, felügyelőket, kit-kit a maga helyén és a maga szolgálatában. Te adj szerinted való életet, útmutatást mindenki számára. Add meg, hogy ki a lelki adományai szerint úgy éljen és szolgáljon, ahogy az neked tetszik. De kérünk azokért, az atyafiakért is, akik más gyülekezetekben, felekezetekben élik az életüket, add meg, hogy ki a maga helyén Krisztus testének tagjaként élhesse az életét. Segíts ehhez mindenkit, Urunk, és add meg azt a közösséget is, ami szerinted való Krisztus testében. Hálás a szívem, Uram, hogy előtted lehet az egész teremtett világ vezetőivel, azokkal, akiket te megválasztottál, akiknek te hatalmat adtál, akiket fölhatalmaztál, bárcsak mindenki a te akaratodat láthatná és kereshetné. Így áld meg bennünket itt Európában. Áld meg azokat az embereket, akik hazát keresnek, akik háborús vidéken élnek és migrációra kényszerülnek. Add meg nékik, Uram, az életük megélésének a lehetőségét. Köszönjük, hogy hálát adhatunk, hogy itt békesség van. Nem kell háborút átélnünk, de add meg, hogy hadd lehessen béke az egész világon. Te csendesítsd el a fegyvereket. Te szereld le azokat a békétlen embereket, akik a fegyvereket használják. És te add meg, hogy mindenki a hazájában tudja élni az életét. Így adunk hálát népünkért, nemzetünkért, hazánkért is. Köszönjük, Urunk, hogy te tudsz adni vezetőket, olyanokat, akik a népükért élnek és a népükért szolgálnak. Hálásak vagyunk, Urunk, azért is, hogy az egyén életünk ott lehet a te kezedben is. Útmutatást, világosságot adhatsz, hogy miképpen tudjuk megélni a házastársainkkal az életet, miképpen tudjuk gyermekeinket nevelni, miképpen tudunk teljes életet adni nekik és rólad bizonyságot tenni. Hálás a szívem, Uram, azért is, hogy minden kérdésünk, nehézségünk, nyomorúságunk is ott van a te kezedben. Így kérlek a Süveg Misiért, a családjáért, édesanyjáért is, édesapjáért is. Add meg, hogy ez a nagy nyomorúság az életüket formálja, alakítsa, és a te rólad szóló bizonyságtétel erős lehessen ebben a helyzetben is. Köszönjük, Urunk, hogy a Kosina Józsi bácsi életét is eléd tehetjük, hálát adva mindazért, amit te cselekedhettél benne és rajta keresztül. Köszönjük néked, hogy eddig ilyen hosszú ideig ezen a földi pályán vitted és megőrizted. Áld meg a gyászolókat is, Urunk, a te jelenléteddel, békességeddel. És köszönjük, Urunk, hogy új élet születhetett gyülekezetünkben, áld meg a felügyelő urat és családját. Add meg, hogy ez az új jövevény, ez a gyermek a felelősségével és örömeivel gazdagíthassa az életüket. Adják Katának fölépülést, Istvánnak pedig a családfői tisztességhez, meg tisztséghez lelki erőt, világosságot, útmutatást. Köszönjük, hogy minden apró cseprő kérdéseinkben is ott állhatunk Te előtted, hisz Te világosan utat akarsz nekünk mutatni. Így könyörgünk és kérünk, Urunk, hogy vezesd életünket, hogy minden kihívás, minden próba, minden kísértés közepette is haladhassunk azon a pályán, amit elénk adtál, hogy a Te dicsőségedbe érkezhessünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Az Úr.